akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Mihálovics Andrással.
És Kántor Endrével köszöntöm én is nagy tisztelettel és szeretettel műsorvezető társamat, és természetesen az egybegyűlt hallgató közönséget is. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Nézzük, mi történik a főváros közlekedésében, azt javallanám Endre.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jön a karácsony, szerelik a dísz kivilágítást, az Erzsébet körúton az Oktogon felé emiatt szakaszos sávlezárásra kell készülni.
Ezen kívül a 13. kerületben a Béke utca ma is katasztrófa befelé, reméljük a fúrógépen van turbófokozat, írja a textil dealer. Köszönjük szépen ezeket az információkat is.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szép jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
És egy ismét... Élvezet lesz beszélgetni, mert Németország van a célkeresztben, és ha valaki, akkor a németek biztosan, rigorózusan és német precizitással szedik be az adókat, amelyeket hasonló módszerekkel állapítottak meg.
Ezt jól látod. Azért végigmennék a kötelező gyakorlatokon, míg eljutunk az adózásig. Tehát ma Németországról beszélünk, ugye hát sokat tudunk róla, a világ negyedik legnagyobb gazdasága, tehát az USA, Kína és Japán van csak előtte, területe egyébként 357 ezer négyzetkilométer, tehát Magyarországnál négyszer nagyobb csak, viszont 8-szor annyian vannak, 83,2 milliós ország. Az ország területének egyébként 48%-a mezőgazdasági terület és 32%-a erdő, tehát ez egy elég szerencsés adottságú ország ilyen szempontból. Legmagasabb hegye a Zugspitze, az Bajországon az 2963 méter. Na most a történelmen röviden végigfutva érkezünk azért el nagyjából a jelenhez. Ami ilyen lényegesebb pont, az, hogy 1871-ben jön létre a Német császárság, ami egyébként a mai Németországnak az alapja, tehát amikor egyesül Németország, és hogy egy kicsit a Trianon évébe Trianont vagy Versailles-t jobban értsük, akkor éppen a németek vedik a franciákat, és első Vilmos császárt Versailles-ban koronázzák. Tehát azért ők is tudták, hogy kell a franciákat felhúzni, meg is volt utána az első világháború után a viszonzása ennek a tehetnek, tehát nem meghívással koronázták őt meg Versailles-ban, annyi a lényeg. Tehát 1913-ban már az ország a második legnagyobb ipari ország az USA után. Most átugorva a két világháborút, 1949-ben jön létre Németország és egyben a Német Demokratikus Köztársaság is, amely hát ugye egy elég komoly megosztás ennek a korábbi országnak. 51-ben Nyugat-Németország, a Szövetségi Köztársaság belép az európai színes acélközösségbe, amelyik aztán ugye később az Unió lesz, és 1990-ig kell várni az újraegyesítéssel, tehát akkor az NDK már annyira meggyengül, hogy az újraegyesítéshez áldását adja a Szovjetunió is, aminek eredményeképpen a 16 tartományból áll Németország. Ezek mind önálló alkotmánnyal, parlamenttel és kormánnyal bírnak. Tehát azért ez fontos látni, hogy ők a unión belül is, tehát egy kicsit ilyen USA-szerű képződmény Németország, ezzel a 16 tartományjal. Na most azt lehet mondani, hogy Tehát a politikai fejlődés az eléggé attraktív, de ezzel párhuzamosan lehet látni azt, hogy társadalmi és egy nagyon fejlett társadalom jött itt létre Európában. Kezdődött ez a reformációval, tehát ez 1517, igen, 3 éve volt a reformáció 500 éves évfordulója, tehát Luther Márton akkor tűzte ki a 95 pontját Wittenbergbe, amelyik aztán tovább ment, és ezek végig 1883 például itt Európában először vezették be a törvényi betegségbiztosítást dolgozóknak. Tehát ez a szociális gondoskodás ennek a társadalomnak végig jellemzője maradt. Ennek egyébként van is egy ilyen átkötése a reformációhoz, a Max Weber, ez nem vagyok nagy filozófus, illetve ilyen társadalomtudós, de nekem is felhívták rá a figyelmet, olvasgattam kicsit Max Webert, aki a protestáns etika és a kapitalizmus szelleméről írt. Tehát gyakorlatilag ebben a társadalomban ez a szociális figyelem, szociális gondoskodás, ez a mai napig megvan, és ezt a gondolkodást látni fogjuk egyébként az adóterheken is. De most azt kell tudni, hogy 1830 óta egy erősen iparosodott ország, amelyiknek az egyik hajtóereje az 1834-es vámunió volt. Tehát még a császárság előtt létrejött egy vámunió, amiben ezek a tartományok egymással tudtak kereskedni. Ez egyébként például az osztrák-magyar monarchián belül ez csak 1850-ben jött létre. Tehát ők jóval előrébb voltak, és azért ez nagyon sokat segített a fejlődésben. Tehát Németországról, ugye azt most abban nem mennék bele, hogy milyen iparágak vannak, minden van, amit acéllal, meg vegyiparral el lehet érni, azt Németország tudja, egyébként a GDP-nek talán a világban a legmagasabb, a 20-24% körüli az ipari termelés. Viszont azt is látjuk, hogy ez a szociális állam koncepcióval Németország elég komoly terheket vállal. Tehát most egy kicsit átugorva, tehát beleugorva az adórendszerbe, az OECD szinten mérten gyakorlatilag ők az OECD átlag fölött vannak, tehát közel 38%-os a GDP arányos adóterhük, de egyébként a világon a második legmagasabb szociális terheket itt mérik a cégekre. Tehát mindenképpen ez a fajta jólét, ez van. Viszont ez a társadalom változik, és azt lehet látni, hogy a jelenlegi kilátásai azért már nem olyanok, mint a korábbiak voltak. Tehát nyilván ez a társadalom is le kell, hogy kövesse a változásokat, de itt van egy olyan új szakasz, ami ellen most már többen beszélnek. Társadalmi oldalról egyébként az első, ami ilyen talán érdemesebb olvasmány, tehát a gazdaság elemzése így megkerülve, az a Tilo Sarrazinnak volt egy könyve, aki egy SPD-s, tehát szociáldemokrata politikus volt 2010-ben, ahol ő írt egy könyvet, amelyik egyébként bestseller lett, és az, hogy Németország hogyan teszi tönkre magát, tehát amelyikben főleg akkor ők bevándorlás oldalra ment, tehát őt ki is rakták a pártból, és így tovább, de mindenképpen egy mérföldkő volt a német politikában, hogy elkezdtek olyan dolgokról beszélni, amit egyébként azóta se oldott meg senki, de egybefügg ezzel a szociális, tehát ez a szociális állam koncepcióval, és Sarrazin az egyértelmű kimondja, hogy Németország társadalmilag is egy válaszút elé kerül a kisebbségek kapcsán. Tehát ez mindenképp egy nagy lépés volt. A másik, ami folyamatosan napirenden van, az az EU és a német ipar viszonya, ami egyébként egy ajmeresztő történet, és feszült, és nagyon érdekes is egyben, mert azt kell látni, hogy az EU-nak a CO2-es normarendszere az Németország legerősebb iparágát üti agyon. Tehát ez egy olyan gazdaságtörténeti időpont, amikor nem a piac szabályozza azt, hogy mi fog történni egy iparágban, hanem az EU próbálja bürokratikus eszközökkel ezt az iparágat különböző zéró kibocsátásokra rávenni.
Hát igen, és elég sokat beszélgetünk erről autópiaci szakértőnkkel is, és folyamatosan követjük, hogy mi történik. Hát nem egyszerű szituáció.
Elképesztő, de ennek a gazdasági hatása az, és itt nagyon érdekes, tehát vezető közgazdászok írnak most már könyveket erről, tehát például Hans Werner Sinn, aki az IFO-nak volt nagyon sokáig a vezetője, most jelent meg pont egy könyve a korona sokról, És hát ő teljesen egyértelmű azt mondja, hogy Németországban ezeknek a dolgoknak az összekapcsolása, ez nem fog működni. Tehát Németország nagyon nagy árat fog fizetni ezért, hogy a saját iparágáit ezzel a normarendszerrel megterheli, amelyiknek egyébként nincsen valós piaci alapja. Tehát mindenképpen azt lehet látni, hogy Németország egy nagyon erős gazdaság, a világ legnagyobb, tehát a negyedik legnagyobb gazdasága, de egy sor olyan belső problémával küzd, amik összességében érdekes problémák, de valójában a német ipartörténelemnek egy teljesen új szakasza, tehát most a politika próbálja a német ipart ilyen mértékig befolyásolni, és úgy néz ki, hogy most már ebben a nagyságrendben elkezd fájni, ami egyébként megingathatja az ő szociális állami rendszerüket is. Szóval magyarán ez egy nagyon komoly fordulópont lehet. Az autóipar egyelőre próbál ebben a dologgal valamit csinálni, és próbálja valahogy, ugye, hogy ti is mondjátok, valahogy ezt lekövetni, de nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy valamiből engedni kell, tehát nem lehet a világ második legnagyobb társadalmi rendszerét fönntartani úgy, hogy közben az ipart egy olyan struktúraváltásba kényszerítik bele, amiknek egyébként a gazdasági alapja még egyáltalán nem biztos. Tehát erről tényleg önállóan lehetne egy vitát ereszteni, de az elég jól látszik, hogy a német adórendszer, amelyik egyébként döntően a munkavállalói jogokat előnybe részesíti, az nem biztos, hogy ezeket a bevételeket, kieső bevételeket kompenzálni fogja tudni. Na most az adórendszerükre beleugorva, a legegyszerűbb az áfa 19%, van nekik egy 7%, ez viszonylag egy átlagos mérték Európában. A második a társasági adó, ami 15%, de ott például lehet látni, hogy a német adórendszer, amelyiknek több mint 40 adója van. Tehát azért közelít Magyarországhoz, nálunk 50 fölött van, de tehát az mutatja, hogy egy elég nagy számú adó nemről beszélünk. A társasági adónak ez a 15%-a önmagában nem sokat mond, mert emellett még van egy 5,5%-os ilyen szolidaritási járulék, ami egyébként az újraegyesítésből ered, és gyakorlatban 30 éve képtelenek lecsökkenteni. Tehát ennek különböző szakaszai voltak, próbálták kivezetni, de pont ez a költségvetési nyomás, ami sok-sok oldalról megjelenik, ezt nem nagyon engedi. Jó, hogy ez beépült, tehát ezáltal az effektív adó csak 15,8 lesz, mert az alapokban ez beszámít, de mégis ez az adó nem került kivezetése, holott ez egy 10 évre volt betervezve a német újraegyesítés finanszírozására. Emellett nekik van egy nagyon komoly iparűzési adórendszerük, ami jövedelmadó rendszer, tehát nem olyan, mint a miénk, tehát nem ilyen alapvetően forgalmi alapú, hanem jövedelem alapú, ami 3,5%, de náluk van egy ilyen multiplikátor, ami akár 4-5-szörösére is fölülheti ezt, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van, ahol ez akár 20%-ra is föl tud menni. Tehát ez nyilván ez is beszámít a társasági adóba, tehát a német adórendszer az egy baromi komoly és komplex adórendszer, de gyakorlatban a német Gewerbesteuer az egy létező és egy elég komoly adó, a tartományoknál nyilván ez egy nagyon komoly bevételi forrás. Emellett a jövedelemadójuk pontosan ezt a társadalmi igazságosságot próbálja tükrözni, és gyakorlatilag progresszíven 45%-ig fölmegy, ami szintén elég magas, tehát nem egy egyszerű helyzet az Németországban, de hozzá kell tenni, a német gazdálkodás azért az mindig példamutató volt, mert az államadóságuk, az gyakorlatilag az eladósodottság az elég alacsony, tehát én úgy tudom, hogy azt sem ilyen közel ilyen 60% körüli csak. Tehát én azt gondolom, hogy Németország mindenképpen Magyarországnak egyik meghatározó kereskedelmi partnere, történelmileg is, földrajzilag is nagyon kötődünk ehhez a régióhoz, de a világ egyik legmagasabb adóterhét rendszer bevezetett vagy alkalmazó országról beszélünk, amelyik hát nyilván ezt a társadalmi igazságosságot nagyon ezen fogja tudni fönntartani, főleg ha ezt most még egy ilyen zöld a gazdaságváltással megerősítik, mert a zöld gazdaságváltással, vagy ez az egész CO2-es dologban adójogilag az a probléma, hogy egy csomó olyan adóbevételt is agyonütnek, tehát lehető levegő jobb lesz, de azt tudni kell, hogy a jelenlegi adórendszer a fosszilis üzemanyagoknak nagyon nagy hányadát jelentős mértékben adóztatja. Ezt látjuk a benzinen, de látjuk a személygépkocsin. Most ezzel szembeállítani mondjuk olyan villamos autókat, amin az állam nem keres, hanem támogatja, azért az már ilyen szempontból egy egész más dolog, mert ott a költségvetés nettó kifizet, és nem jövedelmet szerez az új autó eladásokból. Szóval mindenképpen Németországra nagyon figyelni kell, szerintem nagyon izgalmas időszak előtt vannak, nyilván meg fogják oldani, mert eddig is megoldották a problémáikat, de azok a problémák, amikről lehet olvasni, azok nagyon, nagyon érdekesek, és szerintem meghatározók lesznek a következő időszakban.
Oké, megnézzük akkor, hogy a problémákat hogy fogják megoldani, mert Botonddal erről fogunk beszélgetni. Zoli, nagyon szépen köszönjük az infókat, jó munkát, szép napot!
Én köszönöm, köszi, szép napot nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével. A G7-es kört teszünk adóvilág rovatunkban, Németországba kalandozunk most, úgyhogy erre kerestünk most muzsikát.
Világ, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát szerintem ezt a mondatot sokan hallották a Balaton környékén is, amit úgy hívnak egyébként, hogy Plattensee, és amikor azt mondták a ide látogató turisták, hogy Du hast den Farbfilm vergessen, de szerintem nem ez Németország legnagyobb problémája, majd dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő elmondja nekünk, mi az.
Szia!
Sziasztok, jó reggelt, hát köszönöm.
Csak a nem a Mutti. Hát csak nem a Mutti Magyarország, vagy Magyarország, Németország, de micsoda költői elszólás, ezt remélem
észrevetted. Ezt akartam, hogy most ezt az elszólásodat egy másik műsorban elemezném, de,
igen.
De az biztos, hogy a Mutti hagyaték az egy komoly szempont abban, hogy mivel néznek szemben a németek 2021-ben. Ráadásul ezt elhalasztották, tehát elvileg nyáron lett volna, aztán decemberben, de decemberről meg átették meghatározatlan dátumra a jövő évre. A legnagyobb párt jelenleg a CDU-nak a elnök választását. Ugye emlékszünk, hogy itt volt egy Annegret Kramp-Karrenbauer nevű jelöltünk, aki aztán kibukott egy kisebb skandalum miatt, ebből a pozícióból lemondott, és hát azóta is keresik utódját, amely most rendkívül összetett versennyé vált. Ugyanis van három jelölt a párton belül, akik viszont nem túl esélyesek, ha a közvélemény kutatásokat nézzük. Ugye Friedrich Merz, aki a párt igazán jobboldali énje, üzletember, Merkelnek már korábban is ellenfele volt. Van Armin Laschet, észak-rajnai miniszterelnök, tehát a legnépesebb tartomány miniszterelnöke, abszolút merkelista, és ezt a vonalat vinni, és hát szinte súlytalannak tekinthető már hozzájuk képest a Norbert Röttgen, aki a párt egyik nagy külpolitikusa, de hát ugye a külpolitika, mint tudjuk, azért soha nem előzi meg a belpolitikát. Úgyhogy ők hárman vannak, viszont a nép nem akarja őket. Tehát az a helyzet, hogy a népszerűségi mutatóik, ismertségük, alkalmassági mutatóik, ha felteszik azt a kérdést, hogy ők jók lennének-e kancellárnak, akkor ezek többségében elutasítók, tehát 50% fölötti elutasítás.
Hát, nyilván kérdezem, akkor kit akar a nép?
Hát na, és a nép kivételesen a Münchenből akarja hozni a német kancellárt, amire nagyon-nagyon régóta nem volt példa, tehát ez bizony Schröder Bajorország miniszterelnöke. A ifjú, fiatal, hát mondjuk rendkívül ambiciózus, mások szerint törtető politikus, viszont rendkívül taktikus és ügyes. Tehát ő az, aki ugyaneddig minden interjújában letagadta, hogy érdekelni ez a pozíció, de ugye az gyanús, ami nem gyanús. Tehát ezen az alapon is látszik, hogy őt szeretnék, és a választók abszolút alkalmasnak tartják. Tehát egyelőre ő az, akinek a legjobbak a mutatói, 58% őt szeretné a CDU-CSU pártszövetség élén látni, ami eddig ugye hát a Merkel 2002-es kihívója volt, Stoiber, ha még emlékeznek rá hallgatók. Hát ugye az se jött be. Tehát Bajorországból miniszterelnököt hozni kancellárnak, ez egy óriási mutatvány. Úgyhogy ez az egyik, amiben a következő évben izgulhatunk, hogy vajon összejön-e, és ez különböző pártjogi működések miatt sem egyszerű, mert a jelölteket azért be kell hozni, azért a CDU az nem a CSU, tehát itt vannak még komoly szervezési kihívások, amiket azért biztos megoldanak, hogyha szükséges. Hát a másik kihívást nem fogjátok kitalálni, vajon mi lehet, ez Kína. Márpedig azért, mert szeptemberben hozta nyilvánosságra a német külügyminisztérium az új távol-keleti politikáját, aminek csak egy érzékeltesen, tehát az egyik látványos leképződése az volt, hogy szétszették a távol-keleti irodát a külügyben, és most már külön foglalkoznak Kínával, és külön foglalkoznak Japánnal, illetve szép lassan kezd megfordulni az a Kína szeretet, ami olyan sokáig 2016-17-ig jellemezte a német külpolitikát. Ez abból is látszódott, hogy több mint 10-szer ment el Merkel a kancellársága alatt Pekingbe, míg Tokióban pedig volt, hogy egy 7 éves szünetet tartott, és nem is látogatott el a japán fővárosban. Tehát itt tényleg lehetett érezni a súlykülönbségeket, de aztán rájöttek, hogy ez a barátság, ez kezd kiszolgáltatottságá válni. Tehát ugye arról beszélünk, hogy a Volkswagennek 42%-os bevétele származik Kínából, az Adidasnak 24, a BMW-nek 34. Tehát olyan szinten lettek a nagy német cégek Kína piac függők, hogy ezt Kína elkezdte kihasználni. Tehát amikor tavaly különböző deklarációkat tettek a német külügyben, akkor elkezdték jelezni, hogy oké, de a német cégeknek akkor itt nehézségei lesznek, és a német cégek ezt visszajelezték a német kormánynak, ahogy ezt ugye ismerik a magyar-német viszonyban is, úgyhogy egészen megkötötték a kezüket. Úgyhogy ennek megfelelően most szépen lassan kezdenek kifarolni ebből, amennyire lehet, befektetés védelmi intézkedéseket hoznak a kínai felvásárlásokkal szemben a német cégeket megvédendő. Úgyhogy egy komoly átalakulás zajlik. Ugyanakkor pont egy hónapja Heiko Maas német külügyminiszter éppen kínai partnerével tartott Németországban sajtótájékoztatót, amikor Wang egyébként gond nélkül azt mondta a sajtón, hogy bizony a csehek úgyis komoly árat fognak fizetni azért, hogy Tajvant meglátogatták. Tehát amikor egy kínai külügyminiszter egy német sajtótájékoztatónak kollégája mellett egy ilyen kérdést tesz, akkor érezzük igazán, hogy a kínaiak mennyire nyerekben érzik magukat, mennyire azt érzik, hogy itt aszimmetrikus kapcsolódások miatt bizony nekik nagyobb a mozgásterük, mint az európai partnereknek. És ez a másik, ami javítani akarnak, hogy hogyan lehet az európai cégeket legalább egy picit egyenlőbb elbánásra segíteni Kínában, és ez valljuk be, hogy gyakorlatilag nem sikerült sem uniós szinten, sem német szinten. Úgyhogy Macront is félszemmel nézik, aki ugye egy francia-indiai-ausztrál szövetséget javasolt és indított el még 2018 óta, és szépen lassan kezdik ezt felépíteni, hogy ez a Indo-Pacific, tehát a csendes-óceáni indiai, magyarul távol-keletinek is hívott térség, hogyan fog illeszkedni az új német külpolitikába. És zárásnak csak egyetlen egy ilyen kis kellemes provokációt, amit most felül kaptak a németek. Ugye most volt a Várdály Klub találkozója, Putyin természetesen csak távkonferencián a fertőtlenített folyosója végéről jelentkezett be a klubtagoknak, ami magyar újságírókat is tart, ugye. És itt mondta azt a nagyon szúros megjegyzést, hogy bizony két ország van, aki az Egyesült Államok szuperhatalmát szépen lassan át tudja venni, és akivel Moszkvának érdemes tárgyalni, ez Kína és Németország. Na most ennél rosszabbat a németeknek mondani nem nagyon lehet. Tehát ugye a németek eleve ezt a szerepet nem akarják. Az amcsikkal szembeállítja őket, hiszen lecseréli kvázi, tehát beteszi őket oda, és ráadásul Kínával együtt, amit hát ugye a németek most versenyeznek Kínával, és ez egyre világosabb Peking-Berlin közötti viszonyban. Tehát ezzel a kis vitriollal igyekezett Putyin még...
Hát Vladimir nagy játékos a világpolitikában, ebből is láthatjuk, igen. Egy mondattal micsoda purparlét tud itt feszengést és diplomáciai manővereket előállítani, pedig hát ő kintről kiabál bele ebbe a nagy triásznak a játékába, ugye Németország, Kína és az Egyesült Államok, de szeretne ő is helyet az asztalnál, ez látható.
Abszolút, ügyes. Úgyhogy hát itt tartunk, biztos, hogy érdemes foglalkozni az örökösödéssel, meg egyszer átbeszélhetjük a kínai-magyar kapcsolatokat, ha már így az elején, vagyis a magyar-német kapcsolatokat, ha már így bedobtad.
Micsoda elszólás ez is, ez az elszólások párbeszéde ma reggel, úgy látom.
Szerintem aggató. Szüntessük is be a rovatot, mielőtt még bármi baj történik. Nagyon szépen köszönjük.
Ne hívjatok.
Köszönjük Botond az információkat. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel is átnéztük Németországot a G7 körben, adóvilág rovatunkban Németországban kalandoztunk.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.